Szeretettel üdvözlünk mindenkit, aki a Klasszisnak a podcastját követi. Engem Rácz Gergőnek hívnak. Mai vendégem Illés Zoltán, az MBH-nak a mikro- és kisvállalatok üzletfejlesztésért felelős igazgatója. Köszönöm szépen, hogy itt vagy nálunk. Azért is vagy itt, mert készítettetek egy kutatást az ügyfeleiteknek a körében. Biztos, hogy a Magyarország egyik legnagyobb bankjaként komoly rálátásotok van arra, hogy mi az, amit az ügyfeleitek látnak jelenleg a gazdaságban. A harmadik negyedévi GDP az nagyjából semleges volt, nagyjából azzal is ki vagyunk békülve, hogy ez az év, ez egy mínuszos év lesz, hogyha nem is nagyon mínuszos. Mit látnak a ti ügyfeleitek?
Köszönöm a meghívást először is, és köszöntöm én is a követőket. Nagyon fontos, hogy ez egy olyan kutatás volt, ami gyakorlatilag egy reprezentatív mintázatot követ, tehát teljes országos lefedettséget, és a mi ügyfeleinken kívül gyakorlatilag a teljes piacot megszólítottuk, és a teljes piac ügyfélköre benne volt ebben a kvantitatív felmérésben. Összesen több mint 1400 vállalkozót kérdeztünk meg. Ebből az 1400-ból nagyjából az 50% volt a mi definíciónk, a mi besorolásunk szerint mikrovállalkozás, az éves árbevétel szerint egy 300 milliós éves árbevételig tartó szegmens jelent. A kisvállalatok adták a másik felét a kutatásnak vagy a felmérésnek, az pedig az éves 1 milliárdos árbevételig tartó szegmenst akarja. Alapvetően arról szólt a kérdéssor, aminek egyébként a felvétele novemberben történt meg, tehát ez egy 2023 novemberi mintavétel és ügyfélbeszélgetés, hogy hogy élik meg a jelenlegi gazdasági helyzetet ezek a cégek, ezek a vállalkozók, milyen nehézségekkel küzdenek, és milyen válaszokat próbálnak, vagy tudnak adni ezekre a nehézségekre. Nagyon fontos még, hogy tavaly is csináltunk egy hasonló kutatást, 2022. decemberében, ami ugye az orosz-ukrán háborút követő időszaknak igazából a legrázósabb periódusa volt olyan értelemben, hogy jött a tél, ugye energiaárak az egekben voltak, és akkor kezdtünk el egy ilyen kutatást felépíteni, és eleve az volt a célunk, hogy ezt időszakosan akár fél évente vagy évente megismételjük. Tehát nagyon fontos, hogy az eredmények szempontjából van egy viszonyítási pontunk, mégpedig egy tavaly decemberi viszonyítási pont. Mit látunk? Ugye azt kérdezted, hogy mik a legnagyobb kihívások, vagy hogy élik meg az ügyfelek a gazdasági helyzetet. Azt látjuk, hogy igazából ugyanaz a három tényező a meghatározó a hétköznapjaik szempontjából. Az energiaárak, az alapanyagáraknak az alakulása, illetve egy általánosnak mondható gazdasági környezet volt még a harmadik választás. Ezek gyakorlatilag mind minimum az ügyfelek kétharmadánál, háromnegyedénél kijöttek, mint releváns válasz. Érdekes módon továbbra is az energia árakat jelölték meg első helyen, és azért mondom, hogy érdekes módon, mert hogyha a háború kitörése utáni időszakhoz nézzük, akkor azért egy jelentős visszaesést figyelhetünk meg a gázárakban is, és az elektromos energiaárakban is, tavaly mondjuk évvégéhez képest. Ennek ellenére ez továbbra is első helyen van, és komoly kihívást jelent.
Ez a kutatás, pláne, hogy most már akkor van viszonyítási pontotok nektek, mint bank, ez hogy befolyásolja az üzletpolitikátokat?
Hát nyilván referenciapontként szolgál egy csomó kérdésben, hogy egyet emeljek ki, a digitalizáció is megjelent ebben a kérdéskörben, tehát hogy viszonyul a digitális átálláshoz ez az ügyfélkör, ez a szegmens, és ebben hangsúlyozom, benne vannak a legkisebb vállalkozások is, tehát akár egy néhány milliós árbevételű vállalkozás is. Azt látjuk a válaszokból, és itt majd lesz egy üzletpolitikai vetület is, hogy ezek a digitális megoldások és szolgáltatások egyre inkább előtérbe kerülnek a legkisebb cégeknél is. Mondok példákat, elektronikus banki szolgáltatások használata, utalások, mobil applikáció, desktop applikáció, stb. Könyvelő szoftvereknek az alkalmazása, számlázó programoknak az alkalmazása. Ezek mind markánsan nagyobb százalékban jöttek ki válaszként, mint akár a tavalyi évben, de hogyha visszapörgetnénk az időkerekét mondjuk néhány évvel korábbra, akkor aztán még nagyobb lenne az eltérés. Úgyhogy az egyik fontos üzletpolitikai célunk az, hogy digitális szolgáltatásokban előre tudjunk lépni, és adjunk olyan hozzáadott értéket jelentő szolgáltatásokat ezeknek a vállalkozásoknak, amik a napi üzemet, a napi működésüket segítik. Például volt az egyik elődi intézményünkben egy Budapest pénzügyi asszisztens nevű szolgáltatás, amit egy klasszikus számlázó program tulajdonképpen. így kell elképzelni, és most ezt a platformot, ezt a szolgáltatást szeretnénk bővíteni, és olyan egyéb szolgáltatásokkal kiegészíteni, amik egy helyen elérhetőek ezen vállalkozások számára, és érdemi hozzáadott értéket jelentenek. Mondok példát, követeléskezelést be fogjuk ide illeszteni, vagy amire külön is érdemes kitérnünk, segítjük a vállalkozás alapításnak a folyamatát.
Mennyire érzed azt, hogy nyitottak erre az ügyfélkörre? Előd intézményről beszélsz, ami mondjuk praktikusan a Takarékbank, ami hagyományosan a vidéki kistelepüléseknek az ellátására rendezkedett be. Ezeket a digitális szolgáltatásokat ott is tudjátok értékesíteni, használni, ott milyen a befogadási hajlandó? Úgymond.
Abszolút van befogadási hajlandóság, nyilván ügyfél és ügyfél között van eltérés. Én azt szoktam mondani, hogy az egész bankszektornak, így abban azon belül nekünk is kiemelten felelőssége az edukáció. Tehát el kell mondanunk az ügyfeleknek, hogy miért kedvezőbb neki egy-egy digitális szolgáltatás, nyilván lehet hatékonyabb, gyorsabb, olcsóbb, tipikusan ilyen mondjuk az utalásnak a kérdésköre, hogy ha valaki most bemegy egy bankfiókba és papír alapon ad be egy utalást, akkor annak jellemzően a költsége magasabb, több ideje elmegy bele, mert fizikailag be kell mennie, akár sorba kell állnia, vagy egyeztetnie az ügyintézővel, hogyha valami kérdése van, míg ha ezt elektronikusan teszi meg mondjuk az a cégnél dolgozó kolléga, akkor ez sokkal hatékonyabb és gyorsabb, és még a költsége is alacsonyabb. És nyilván vannak olyan ügyfelek, akik ezekkel maximálisan tisztában vannak, és tudatosan választják ezeket a típusú szolgáltatásokat. Van olyan ügyfél, akinek pedig ezt részletesen el kell mondani, alá kell támasztani, és akkor megérti az okokozati összefüggéseket, és lehet, hogy lassabban fog erre átállni, de mondjuk, hogyha már eljutunk oda, hogy kipróbálja, letölti akár a mobil applikációt, és csinál egy-két tranzakciót, akkor utána az a tapasztalat, hogy ez egy gyors folyamat tud lenni.
Akár a Takarékbanknak, akár a MBH-nak volt több kísérlete ezen a téren. Tehát a Takarékbanknak volt annó mobilbankja, ami egy mozgó bankfiók volt lényegében, most pedig egy bankfióknak megfelelő ATM hálózatnak a bővítésével foglalkozik, ami mondjuk ezeket az árbevételű cégeket valószínűleg abszolút el tudja érni. Erről eddig milyen visszajelzéseitek vannak?
Alapvetően az az elsődleges célunk, hogy továbbra is a legnagyobb lefedettséggel rendelkezzünk az országban. Nyilván, hogyha van egy három banki fúzió, akkor az a fiókhálózat, amit a három bank önállóan saját jogon üzemeltetett, az nem maradhat változatlanul, muszáj bizonyos logikus racionalizási lépéseket végrehajtani. De nagyon fontos, hogy teljes országos lefedettségünk legyen, és a piacon belül a legnagyobb lefedettséget birtokoljuk rövid, közép és hosszú távon is. Ennek legfontosabb eleme nyilván a fiókhálózat. Másik fontos eleme az ATM hálózat, ahol egyértelműen bővítünk is ahhoz képest, mint amilyen hálózatunk most van, illetve az általad említett buszok is működnek. Én azt gondolom, hogy szolgáltatás spektrumtól függően ezek egyértelműen tudnak helyettesítő termékek lenni, tehát hogyha mondjuk egy helyettesítő csatornák lenni, tehát hogyha mondjuk egy nagyon kis települést nézünk, ott azért jellemzően a készpénzforgalom, az ATM használat teljesen alapvető tranzakciók voltak a dominánsak. Tehát ott, hogyha mondjuk van egy olyan buszjárat, egy ilyen mobil bankfiók járat, amit az ügyfelek ismernek és előre tudnak készülni azokra az időablakokra, amikor ott van a mobil bankfiók, akkor ez teljesen működőképes tud lenni a tapasztalataink szerint. A másik, hogy maga az ATM hálózat is rengeteg mindent tranzakciós szinten át tud venni egy működő bankfióktól.
A te üzletágadban, hogyha prioritásokat kéne meghatározni, akkor a növekedés a cél, vagy a költséghatékonyság a cél?
Hát ennek sok aspektusa van. Egyértelműen növekedni szeretnénk, tehát hogyha ügyfélkört nézek, ügyfélszolgáltatást nézek, szolgáltatás spektrumot nézek, akkor növekedni szeretnénk. Ennek ugye két fő iránya van. Az egyik irány az, hogy a meglévő ügyfélkörrel, ami egyébként ebben a két szegmensben egy több mint 200 000-es ügyfélkör, minél szorosabb legyen az együttműködésünk. Tehát azt érezzék az ügyfelek a hétköznapokban, hogy nagyon sok mindenben számíthatnak ránk, legyen ez számlavezetés, digitális szolgáltatások, legyen ez finanszírozási kérdés, vagy akár az előbb említett Budapest pénzügyi asszisztensen keresztül mondjuk egy számlázó szoftver, vagy akár, hogyha én új vállalkozást akarok alapítani a meglévő 2-3 mellé, akkor abba is tudunk segítséget nyújtani. Tehát ez az egyik irány a meglévő vállalkozásoknak a kiszolgálása terén. De nagyon fontos, hogy új partnereket, új számlavezetőket, új finanszírozott ügyfeleket is be tudjuk vonzani, úgyhogy nagyon fontos ilyen értelemben is a bővülés. Már csak azért is, mert ugye van egy, hogy mondjam, egy egészséges vagy természetes fluktuáció a vállalkozói körben. Jönnek létre új vállalkozások, és szűnnek is meg vállalkozások. Tehát ilyen szempontból nyilván a mi ügyfélkörünknek is van egy sajnálatos módon amortizálódó része, akár megszűnések, cégbezárások által. Így minden szereplőnek, ezen belül nekünk is elemi érdekünk, hogy új ügyfeleket is behozunk.
Ezt fejtsd ki kérlek részletesebben, hogy működik az, meg mit láttok arról, hogy most hány cég az, akinek be kell zárnia a boltot, meg hány jön a helyére, úgymond ezt, ha már a összesített gazdasági növekedésről is beszélgettünk az elején, ez azért egy eléggé jelentős tényező az egészben.
Nagyságrendileg úgy kell elképzelni, hogy havi szinten ilyen néhány ezres számban alakulnak vállalkozások, tehát mondjuk, hogyha egy-egy havi statisztikát megnéznénk, akkor nagyságrendileg ilyen 2-3 ezer, 2-4 ezer körüli vállalkozás alakul. Ha éves szintre ezt felszorozzuk, akkor néhány tízezres nagyságrendről beszélünk.
És ezek mind abba a méretkategóriába tartoznak, amivel te foglalkozol.
Hát én most teljes számosságot mondok, de nyilván, ahogy megyünk följebb középvállalatokra, nagyvállalatokra, ott már nagyon kis elemszámokról beszélünk. Úgyhogy ennek a nagyon nagy része az mikrovállalkozás. Uh-huh. Ha a megszűnéseket nézzük, akkor sajnos azt kell mondjam, hogy az is hasonló nagyságrendben történik, tehát az is mindenképpen, hogyha havi szintet nézünk, akkor az is akár egy ezres nagyságrendet elérhet, vagy akár néhány ezres nagyságrendet. Itt nyilván éven belül is lehetnek ciklikusságok ebben, mind az alapításokban, mind az árásokban. Úgyhogy egy ilyen enyhe emelkedés vagy stagnálás figyelhető meg, attól függően, hogy éppen milyen periódusokat, milyen gazdasági szituációban lévő éveket nézzünk, de nagyságrendileg úgy kell elképzelni, hogy minimális növekedés vagy stagnálás.
Azt említetted, hogy mi a ti besorolásotok erre a mikro- és kisvállalati szintre. Mik a más egyéb szempontok, amiket néztek, hogyha történetesen nekem van egy ilyen boltom, aminek pontosan ismered a kockázatát ezek szerint, hogy mi lehet az, amit nekem fel kell mutatnom, hogy kapjak tőled egy hitelt, amivel fejleszteni akarom a boltomat, teszem azt.
Igen, itt az együttműködésnél kérdés, hogy milyen szolgáltatásról beszélünk. Nyilván a legizgalmasabb az mindig a finanszírozás, hogy egy finanszírozásnál pontosan mit vizsgál a bank, milyen feltételeknek kell megfelelni. De azt tudom mondani, hogy teljesen racionális elemeket nézünk egy finanszírozási kérdéskörnél. Elsősorban azt, hogy megvan-e annak a biztosítéka, hogy az adós vissza tudja fizetni a felvett kölcsönt. És ugye itt nagyon fontos, hogy jellemzően mindig van valamiféle tárgyi vagy nem tárgyi fedezet a hitelek mögött, de mi nem arra optimalizálunk, mint pénzintézet, hogy majd a fedezetből megtérülünk, és hogyha van egy mondjuk egy ingatlan fedezet, mondjuk egy telephely, akkor azt majd eladjuk és megvagyunk, hanem alapvetően a cégnek a működéséből, a cashflow-jából, a normál üzletmenetéből kell azt látnunk, hogy meg tud térülni a hitel. Tehát hogyha van egy, nem tudom.
Tehát egy üzleti tervvel megyek hozzá, de eleve mondjuk.
Nem feltétlenül kell minden esetben üzleti terv, próbálunk ennél egyszerűbben működni, de nyilván vannak mérlegek, beszámolók, főkönyvi kivonatok, amit mi tudunk elemezni, tudunk vizsgálni egy hiteldöntést megelőzően, és abból azt kell látnunk, hogy annak a törlesztő részletnek, és ugye itt beszélünk tőketörlesztésről, beszélünk kamatfizetési kötelezettségről, annak megvan a cash flow fedezete. Tehát hogyha, nem tudom, havi 1 millió forint a kamatfizetési kötelezettséget keletkeztet mondjuk a hitel, negyed évente meg mondjuk, nem tudom, néhány millió tőketörlesztést, akkor látnunk kell annak a fedezetét a cégnek a cash flow-jában, és ilyen értelemben csak egy másodlagos biztosíték az, hogy van-e valamiféle tárgyi fedezet. És ami nagyon fontos, ugye ebből, amit elmondtam, következik, hogy kell valamekkora működési múlt. Tehát, hogyha te tegnap alapítottad a cégedet, akkor értelemszerűen...
Akkor már gyanús vagyok.
Nem vagy gyanús, abszolút, akkor is nagyon szívesen látunk, csak akkor a finanszírozás, mint olyan, az nem az első között szokott felmerülni, mert hogy nincs meg az a működési múlt, amire tudunk alapozni. Ugye eleve, hogyha minősítő modelleket nézünk, ilyen klasszikus kockázati minősítési modelleket, akkor azok év per év alapon működnek, tehát eleve el kell jutnunk oda, hogy van két lezárt pénzügyi éved, amit tudunk egymáshoz viszonyítani, és azt tudjuk mondani, hogy ez a cég most inkább fejlődik, vagy inkább visszaesik, vagy inkább stagnál, most csak egy példát mondtam. Tehát, hogyha valakinek már egy 2-3 éves működési múltra visszatekintő vállalkozása van, és nyereséges, ugye itt nagyon fontos, hogyha veszteséges egy cég a saját üzemi szintjén és a saját működési tevékenységéből kifolyólag, akkor az a fajta megtérülés és terviselő képesség, amit az imént említettem, az nem igazán tud kijönni. Hogyha veszteséget termelek, akkor abból a veszteségből nem fogok tudni egy hiteltörlesztést kitermelni.
Uh-huh. Egy kicsit visszakanyarodnék a legelejére, a felmérésetekre, és abból előre tekintve 2024-re. Hogy látják az ügyfeleitek? A elemzői várakozások szerint lesz ebből egy 2,5-3%-os növekedés, a kormányzat ennél nagyobbat vár, de hát mindenképpen egy fellendülésről kell, hogy legyen szó 2023-hoz mérten. Mennyire látják ezt pozitívan az ügyfeleitek?
Igen, alapvetően mi is, az elemzőink is növekedést várnak. Ugye az ügyfeleknél egy kicsit ilyen praktikusabban próbáltuk lefordítani ezeket a kérdéseket. Mit tesz ő azért, hogy a piacon tudjon maradni, versenyképes tudjon maradni, előre tudjon lépni? Igazából így fordítottuk meg a kérdést. És ebben nagyon, nagyon érdekes változások vannak a tavalyi évhez képest. Tavaly azt láttuk, hogy alapvetően az áremelés volt az eszköz. Tehát érte egy sokk ugye a gazdaságot, alapvetően volt egy pandémiás kifutás, amire rájött egy háborús szituáció, ami még egyszer az alapanyagárakat, energiaárakat nagyon markánsan érintette. Mit csinált a vállalkozók nagy része? Próbálta ezt tovább hárítani. Tehát ott, amikor az eszköztárról beszéltünk, hogy te, mint vállalkozó erre, hogy reagálsz, akkor nagyon nagy százalékban az jött ki, hogy árat emelek, próbálok behozni új ügyfeleket magasabb áron, tehát maximálisan az áthárítás. Megjelent ott is már a költséghatékonyság, egyfajta racionalizáció, de az áraknak az emelése volt az elsődleges, és ha belegondolunk a saját hétköznapjainkban magánemberként, hogy mit tapasztalunk a különböző szegmensekben, szolgáltatások során, akkor azt gondolom, hogy ezt maximálisan érzékeltük mi is a hétköznapokban. Az idei novemberben a kérdésekre adott válaszokban az egyértelmű eltérés, hogy ezek nyilván megjelennek, és ugyanúgy van egy markáns áremelési réteg, de nem olyan mértékben, mint a tavalyi évben, nem ezek már a vezető válaszok. A vezető válaszok között most első helyen az új piacok felé való nyitás, új termékek, új szolgáltatásoknak a bevezetése, tehát egy más típusú bővülés, a spektrumnak, a profilnak a bővítése, a piacoknak, az elérésnek a bővítése, akár külföldi irányokban is ez sokkal inkább előtérbe került.
És bocsánat, hogy a szabadba vágok, ez a mostani emelés, ez piacszerzési, tőkeszerzési motivációval csak infláció követő.
Most az áremelésre gondolsz?
Igen.
Hát én azt gondolom, hogy inkább az inflációnak a lekövetése. Uh-huh. Mondom, egyértelműen az jött ki a válaszokból, hogy a vállalkozók is érzik azt, hogy a végtelenségig ez nem lehet eszköz. Tehát az, hogy történik egy sok, azt lereagálom és talpon maradok, az rendben van, de nem lehet erre berendezkedni mondjuk 2-3 éves távlatban. A másik, ami egyébként a második helyen volt, és sokkal markánsabban jelent meg, mint tavaly, az a költségeknek a racionalizálása, hatékonyságjavítás, és ebben nagyon sok mindent bele lehet érteni. Nyilván a vevő-szállítói kapcsolatokat át lehet nézni, be lehet hozni új partnereket, ezáltal az árakat, a költségeket is egy kicsit racionalizálni. Úgyhogy ebbe volt egy átrendeződés, és ugye itt említette te is az inflációt. Évvégére azért elértünk oda, amit a kormányzat is képviselt, illetve a mi elemzői csapatunk is várta, hogy befutunk az egyszámjegyű inflációra az év végével. Ez is valamelyest visszaköszönt a válaszokban. Tavaly, amikor az inflációs környezetre kérdeztünk rá, akkor több mint a vállalkozások 60%-a mondta azt, hogy neki ez nagyon súlyos problémát és jelentős kihívást okoz. Idén ez már lement 50% alá. Tehát van ebben egy elmozdulás, még mindig markánsan megjelenik, mint kihívás.
Hát ez még így is eléggé magas százalék.
Így is eléggé magas, csak mondom, hogy az elmozdulás az érzékelhető, és azért az évet azt még jelentős inflációs nyomás mellett futottuk végig, tehát az utolsó egy-két hónap az nem reprezentálja a teljes évet.
Uh-huh. És összességében ismerjük a ti előrejelzéseteket 2024-re, amiről az imentiekben beszéltünk. Beszéltél arról, hogy milyen rotáció van abban, hogy jönnek létre a cégek, meg hogyan dőlnek össze. Ebben láttok valami eltérést egy pozitívabb gazdasági közegben?
Ugye itt nagyon fontos a finanszírozási láb, a forrásoknak az elérhetősége és azoknak a miensége meg a költsége. És itt ugye van egy nagyon fontos elem, amire várunk, és a médiában nagyon sokszor szerepelt, ez pedig az uniós forrásoknak az eleme. Most ugye úgy néz ki, hogy ha mikro- és kisvállalati kört nézem, akkor nagyon leegyszerűsítve úgy néz ki a finanszírozási piac, hogy van a Széchenyi kártyaprogram. Ez egyébként most nettó 5%-os kamat mellett érhető el. Hogyha emellé tesszük az inflációt, vagy akár a bankközi kamatokat, vagy az alapkamatot, akkor ez egyértelmű, hogy ez egy nagyon kedvező kamat, ami mentén akár beruházásokra is rábólintanak vállalkozások, és belevágnak nagyobb fejlesztésekbe is. Viszont, hogyha az EU-s forrásokat nézzük mondjuk az előző ciklusból, akkor ott ugye voltak kifejezetten olyan elemek az MFB pontokon keresztül, ahol gyakorlatilag 0%-os visszatérítendő forrásokról beszéltünk, tehát magyarul vissza kellett fizetni a pénzt, de 0%-os kamat mellett, illetve voltak olyan kombinált konstrukciók, ahol volt visszanemtérítendő elem, meg volt egy hitelrész 1-2%-os kamattal. Tehát ezek még a Széchenyi kártya programhoz képest is kedvezőbb források. Válaszolva a kérdésedre, azt gondolom, hogy ezeknek a forrásoknak a rendelkezésre állása az a növekedési lehetőségeket meg a képességeket nagyon erősen befolyásolja. Különösen igaz ez a beruházásokra. Tehát amikor arról beszélünk, hogy folyószámlahitel vagy forgóeszköz finanszírozás, tehát a napi üzemnek a finanszírozása, azt gondolom, hogy az most is elérhető és megfelelő, de egy beruházásnál azért az, hogy ennek 0%-os a kamatköltsége, vagy 5%-os kamatköltsége, vagy 4%, azért az nem mindegy. Most ugye arra számítunk, most volt az elmúlt hetekben hír, hogy vagy néhány nappal ezelőtt pontosabban, hogy a kohéziós alapból több mint 10 milliárd euró rendelkezésre fog állni. A történetnek ez az egyik lába. A másik oldalon lement az MFB pontok plusz közbeszerzés, amiben az MBH a Gránit Bankkal alkotott konzorciumban nyertesként vett részt. Egyébként azt tudom mondani, hogy pont ezen a héten meg is nyitottuk, vagy a múlt hét végével pontosabban 74 helyszínen az MBH banknak az MFB pontjait. Tehát tulajdonképpen mi készen állunk. Arra várunk, hogy az MFB-n, mint programgazdán vagy kiírón keresztül a források is előálljanak. A várakozásaink szerint ez az első negyed évben meg fog történni. Az első negyed évben, mondjuk március végéig bezárólag sor fog kerülni az első programoknak a kiírására, és ott fog a vállalkozói kör egy teljes képet látni, hogy akkor van egy Széchenyi kártyaprogramom, van egy EU-s forrásvonal, amiben ilyen és olyan programok érhetőek el, és ott van egy döntési pont. Most is azt érezzük már sok vállalkozáson, hogy van egyfajta kivárás, hiszen most már belátható időtávon belül elérhetővé fognak válni a 21-27-es EU-s programozási időszaknak a forrásai.
És azt hogy látod, ezek a vállalatok azért várnak ki, mert ülnek azon a pénzen, amihez szeretnének hozzácsapni majd valamilyen akár uniós, akár egyéb támogatott konstrukciókat, de megvannak már a fejlesztési terveik, vagy effektíven még most dolgozzák ki, és majd akkor ugranak bele, amikor ezek a pénzek megjelennek a piacon, és akkor például elmennek hozzátok a kiegészítésért.
Nagyon jó a kérdés. Azt tudom mondani, hogy itt a teljes spektrum játszik, tehát hogy vannak olyan vállalkozások, akik most kezdenek ezen el gondolkodni, és keresik az ideális beruházási lehetőségeket, nem tudom, gépbeszerzés, gépsornak a felülvizsgálata, új telephelynek a létrehozása, stb. És nyilván ott az elérhető forrásoknak a miensége, kondíciói, azok érdemben lehetnek befolyásoló tényezők, és lehetnek olyan megtérülési pontok, ami alatt nem vág bele, és ami fölött belevág. A másik véglet pedig az, amit te is említettél, hogy igazából megvan minden, tervezőasztalon minden előállt, a források egy része is rendelkezésre áll, de az ideális alkalmat várja az adott vállalkozás, és azt mondja, hogy meg tudnám mondjuk saját forrásból is csinálni, de inkább befektetem azt a pénzt mondjuk, nem tudom, befektetési jegyekbe vagy más típusú instrumentumokba, és várok egy olyan finanszírozási konstrukciót, amin keresztül a megvalósítás számomra összességében cashflow meg egyebek szempontjából sokkal kedvezőbb, és itt még egyszer, hogyha nulla közeli szinteket nézzük, akkor az nyilván egy olyan kedvező alternatíva, amit egyértelműen mérlegelni kell.
Uh-huh. Beszéltünk egy kicsit a jövőről, most egy pillanatképet adsz arról, hogy milyen a hitel igény az ügyfélkörödben, mert erről lehet hallani akár a gazdasági kormányzat részéről, akár az MNB részéről, hogy ilyen magas kamatszintek mellett, most sarkítok, de a kutyának nem kell a hitel. Ennek megfelelően viszont a bankok megtehetik azt, hogy az MNB-nél parkoltatják a pénzt, és nagyon jól el vannak ezzel az egésszel. Hogy látod ezt a helyzetképet?
Hát összetettebb a kérdés, azt gondolom. Nem mindegy, hogy milyen konstrukcióról, milyen szegmensről beszélünk, milyen hitelcélről beszélünk. Az említett Széchenyi kártya programnak a keretrendszere, a beengedési feltételrendszere már most is nagyon tág. Azt gondolom, hogy a jelenlegi piaci kondíciók mellett az 5%-os kamatszint az most is kedvezőnek mondható. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most is van mód a hitelfelvételre. Hogyha piaci számokat nézünk, és itt az MNB-t is említetted, akkor ugye a második negyedéves számok állnak rendelkezésre, így az MNB besorolása, merítése és elemzése mentén a teljes piacra vonatkozóan. Ott ugye egy mérsékelt növekedés volt megfigyelhető év per év alapon, ilyen 9-10% körüli növekedés, attól függ, hogy milyen szegmens, milyen viszonyítási pontot nézünk. De azért az MNB elemzéseiből is látszik, hogy azért sok esetben a nagyvállalati hitelek emelték ezen belül a növekedést, és mondjuk, hogyha a mi szegmenseinket, a mikro-kisvállalati szegmens nézzük, akkor éppen a Széchenyi kártya programon belül pont, ha fél évet viszonyítjuk az előző fél évhez, akkor volt valamekkora visszaesés, aminek az oka nagyon prózai. Tavaly zárult le egy nagyon meghatározó programvariáns a Széchenyi kártyának. Nem tudta az ügyfélkör, illetve a piac, hogy lesz ennek folytatása, és milyen feltételek mentén lesz folytatása. Tehát a tavalyi év második negyedévében volt egy brutális felfutás, egy óriási hiteligény, egy koncentrált hiteligény, és ahhoz képest ez a csúcs, ez most első fél év végén nem volt meg, mert hogy most nem volt ilyen véglejárata az aktuális Max Plus néven futó
programot. Ezt a programot akkor ezek szerint a ügyfélkörötök ismeri?
Nagyon jól ismeri, igen. Tehát itt tényleg 100 milliárdos nagyságrendeket kell piaci alapon elképzelni, és mint brand, vagy mint program is nagyon ismert az ügyfélkörben. Ez egy gyakorlatilag közel 20 éve futó programja a Kavosznak és a bankszektornak, mert ez egy közös történet.
Hát hogyha ilyen nagyságrendekben kell, vagy tudtok kihelyezni, inkább így mondanám, akkor arról mesélj kérlek, hogy egy ilyen méretű bank ennek a saját fedezetét hogy biztosítsa?
Ugye a források azok rendelkezésre állnak, tehát hogyha a megtakarítási állományt nézünk.
A betéti állományból,
így
gondolom?
Így van, tehát a klasszikus banki működésből. Ha nézzük, ugye te is említetted akár itt a vállalati szegmens kapcsán, hogy vannak rendelkezésre álló források. Ezt ugye sok esetben bankbetétekben, folyószámlán, a cashflow fedezeteként tartják az ügyfelek. Úgyhogy a tőke oldal, ami oldalunkon, a forrás oldal az egyértelműen rendelkezésre áll. Nem okozott ez az elmúlt években sem kihívást. Ez a mi esetünkben, a mikro-kisvállalati szegmensben nem jelent abszolút korlátot. Amit én kiemelnék visszatérve egy a piaci helyzetre, hogy a beruházásokban látunk egyértelműen lassulást, tehát ott, ha az elmúlt másfél-két évet nézünk, azért elég turbulens helyzet volt. A háborút még egyszer nem akarom sokat ide citálni, de nyilván az egy erős befolyásoló tényező.
De akkor bocsánat, hogy a szabadba vágok, akkor ez úgy látod, hogy ez bizalmi kérdés, és nem is alapvetően vállalati tőkehelyzetnek az okán fordulhat elő.
Bizalmi kérdés is, jövőkép kérdés is. Belevágok egy hosszabb beruházásba úgy, hogy a saját piacomat nem látom mondjuk elég pontosan 4-5 éves távlatban. Szerintem ilyen szempontból ez egy elég összetett kérdés, de mindig a bizonytalanság az, ami leginkább az ellenség a beruházásoknak, és azért, hogyha visszagondolunk az elmúlt másfél-két évre, bizonytalanságból volt jócskán. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mondjuk stagnál a hitelpiac, vagy minimális emelkedésre képes csak, akkor abban nagyon nagy szerepe van annak, hogy a beruházási hitelek ebben a szegmensben mindenképp visszaestek. Van egyfajta kivárás. De mondok még egy példát, csak így a koncentrált keresletre, annak a fényében, hogy mik a lehetőségek. Tavaly év végén, még az előző uniós ciklus kapcsán, az előző MFB pontos rendszerben történt egy újranyitás, kifejezetten ilyen versenyképességi források tekintetében. Az MFB nagyságrendileg 100 milliárdos forrás kihelyezését tervezte. Ez a kamatmentes, visszatérítendő, de kamatmentes hitelkategória, amit említettem korábban a beszélgetésben. A 100 milliárdra 300 milliárd fölötti igény érkezett be a vállalkozásoktól, gyakorlatilag néhány napon belül. Nyilván volt egy előkészítés, tehát tudták a vállalkozások, hogy ez a lehetőség meg fog nyílni, tudták, hogy gyorsan el fog fogyni a forrás, és gyakorlatilag 2 nap alatt az a néhány banki szereplő, aki ebben benne volt, 300 milliárd fölötti forrásigényt fogadott be, finanszírozási igényt, és mi magunk ebben az évben több mint 130 milliárdot folyósítottunk ebből. Tehát,
és akkor a elmúlt évtizednek a trendje abból a szempontból, ha jól veszem ki a szavaidból, megfordult, hogy most már nem te hajkurászod az ügyfelet, hanem az ügyfél jön hozzád.
Hát ez attól függ, hogy milyen konstrukcióról beszélünk. Alapvetően olyan értelemben én mindig hajkurászni fogom az ügyfelet, hogy a banknak az az érdeke, hogy minél több partnere legyen, minél több számlavezetője legyen, minél több finanszírozott ügyfele legyen. Tehát, hogyha egy sales tevékenységet nézünk, hogy én mit várok el mondjuk a mi értékesítőinktől mondjuk egy kisvállalati ügyfélkörben, akkor egyértelműen azt várom el, hogy hajkurásza az ügyfelet, és próbáljunk minél több partner kapcsolatot építeni. Ez az egyik. A másik, hogyha olyan konstrukció jelenik meg a piacon, mondjuk az MFB pont megint csak egy jó példa, ami nem érhető el az összes piaci szereplőnél, vannak limitációi akár időkeret szempontjából, akár a forrásösszeg tekintetében, és erről van egy jó edukáció, meg egy jó információbiztosítás az ügyfelek felé, akkor az látszik, hogy ott akkor lerohannak minket az ügyfelek, mert tudják, hogy ez egy véges történet. Egy Széchenyi kártyaprogram is nagyon jó referencia ilyen szempontból, hogy amikor azt érezték az ügyfelek, hogy ez bármikor rendelkezésre áll, és bármikor elérhető mondjuk, nem tudom, 2 évre előre menőleg, akkor volt egy kicsit ilyen take it easy szemlélet, hogy majd, ha elérünk oda, akkor igénybe veszünk valamilyen hitelkonstrukciót, de nem sürgős, majd kiforja magát a történet. De amikor tavaly húzott a Kavosza programnak a gazdája egy vonalat, és azt mondta, hogy fél év végén vége annak a történetnek, amiben akkor benne voltunk, akkor hirtelen óriási igény halmaz merült fel tulajdonképpen, és nem csak mi, az egész bankszektornak óriási kihívást okozott, hogy ezt le tudjuk kezelni.
Rendben van. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen önöknek is, hogy néztek minket. Illés Zoltánnal, az MBH Banknak a szakértőjével beszélgettünk a Klasszis podcastjában. Engem Rácz Gergőnek hívnak, kövessenek minket máshol is, csatlakozzanak hozzánk. Köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen én is.
Ön a Klasszis podcast Pénz című műsorát hallotta.